Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Korányi Balázs, második rész. Amiben a futó karrier íve a visszavonulástól folytatódik.
Sydneyben lejöttem az atlétika pályáról az olimpiai elődöntőben, iszonyatosan fájt a lábam, egy szakadt talpizommal futottam azt az elődöntőt, sírtam a fájdalomtól, levettem az atlétika pályán a cipőt, már eleve úgy sétáltam le a rekordtáról, hogy mezítláb, és mondtam, hogy köszönöm, viszontlátásra. Mi maradt meg abból a 800-asból. Utálok tükörben nézni, utálom azt, hogy kopaszodok, hogy öregebb vagyok, utálom azt, hogy gyakran fáj a lábam. Nyilvánvalóan ezzel nem jó szembesülni, hát a saját elmúlásunkat nézzük végig a tükörből.
Az első részben a gyerekkort és a profi versenyző létet boncolgattuk. Most is jön sok műhelytitok, sztori, kitekintés, elkalandozás.
És aztán 600 méternél hátadra rakják a zongorát, és azt cipeled be a céli. 600-tól 800-ig. Ami a csövön kifér, és közben savasodnak el az izmaid, görbülsz el, esik szét a mozgásod, egyre inkább hátradőlsz, és csak próbálod behúzni magadat. A nagy különbség az, hogy 800 méteren elindulsz, és egyre rosszabb, egyre rosszabb, egyre jobban fáj, míg nem már elviselhetetlen a fájdalom, és beérsz a célba. 200 kilométer ugye nem ilyen. Ott jön az elviselhetetlen fájdalom, aztán egy kicsit jobb lesz, aztán megint nagyon fáj, aztán megint jobb lesz.
Balázs 1987-ben 13 évesen került ki az Egyesült Államokba. Ott egy olyan gimnáziumi matek tanár vette szárnyai alá, aki imádott futni, szerette a sportot.
A futás nekem egy közösségi élmény. Akármennyire egyéni tevékenység, nekem egyedül ez nem megy. Ha nincs körülöttem, az a közeg. Az, hogy országot váltunk, ugye elveszítettem a közösségemet. És minden országváltással mindenhol elvesztettem a közösségemet. És ezáltal a motivációmat is. Hogyan leszel ultrafutó Sydneyben, amikor egyedül vagy, senkit nem ismersz? Megkérdettem a Futóbolondok topikon az Index fórumon, hogy Spartaton beszámoló Andrással, több mint 50 ember zsúfolta be magát abba a lakásba.
Ki ez és ki lett ez a szemüveges, jól fésült, korán kopaszodó fiú, aki sokkal inkább néz ki orvosnak, bölcsésznek, mint száguldó atlétának?
Olyan sztoriról írok, és olyan emberekkel beszélgetek, akik ténylegesen meghatározzák Európa jövőjét, és akik olyan döntéseket hoznak, amik befolyásolják a mi világunkat a következő 1-10-20-100 évben.
Ki ez a fiú, akinek nem csak fizikai, de mentális ereje is megvolt ahhoz, hogy a legjobbakkal mérkőzzön meg?
Ha most meg tudnám mutatni a sípcsontomat, akkor 1000 sebb helyet látná rajta, mindegyik sebb hely egy-egy versenynek ez a helyezkedése, amikor így a szöges cipővel szétrugják egymást az emberek. Igen, hát ez a legkritikusabb pont, amikor egyszer csak 8 ember szeretne ugyanazon az egy ponton futni.
Mint tudjátok, az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Az adássorozatban hosszan hallható kortársak, eljövendő futótettek és az oral history révén a múlt egyéniségei is. Ezzel párhuzamosan itt ajánlom figyelmetekbe a Runner's World aktuális számát, amiben edzők, futók és sportpszichológusok járják körbe a mentális erő és a futás kapcsolatát. Mi zajlik a fejünkben, amikor futunk, és hogyan fejleszti egymást a test és a lélek? Lesz szó a futás és zene kapcsolatáról, a Covid okozta motivációvesztésről, a futóversenyeken történő csalásokról, és arról, hogy mire jó az edzőtábor. Megemlékezünk a nemrég elhunyt Monspart Saciról, és egy exkluzív interjút is olvashattok, amit én készítettem Kilian Jornet futófenoménnal. A Nem az aki fut blogon pedig számos extrát találhattok az adásokhoz, amik jól kiegészítik ezeket a podcast beszélgetéseket.
Jó sok időt elvisznek a futóiskolára. Ez egy olyan kiegészítés, ami persze nem feltétlenül árt, de nagyon kevés a hozzáadott érték. A pulzuskontroll lehet hasznos, de nagyon sokszor megakadályoz egy kimagasló eredményt, mert nem az ösztöneidre figyelsz, és hogyha egy fegyelmezett futó vagy tapasztalattal, akkor néha az ösztöneid többet érnek, mint a pulzuskontroll.
Miként lesz egy 800 méteres futóból terepszáz alapító, majd többszörös 250 kilométeres ultrás, és ez az ultrás mivel tudja egyszerre magára haragítani az atlétákat, az atlétikai szövetséget és az ultrásokat?
Nekünk nincsenek szponzoraink, nekünk mecénásaink vannak. Nagyon kevés olyan cég van, aki ténylegesen hasznot tud húzni belőlünk. Versenyeknek vannak szponzorai.
Szikár kiérlet nézőpontra, Spirjev táblázatra és hatásos érvekre számítsatok a szövetségi rendszerrel, szponzorációval, elittel és a Balázsnak felkínált dopping elutasításával kapcsolatban.
Ami számomra a legelképesztőbb a terepfutó közösségben leginkább az az, hogy ahogy a versenyrendezők egymást fúrják és ássák alá a szélesebb közönség előtt. Ez a nagyobb gond szerintem, mint a versenyzők közötti konfliktus.
A 800-as hajsza után most ultrás cammogásra váltunk itt a büntetőkörben. Jöjjön Korányi Balázs, második rész.
Abba hagytad az élsportot, futott a félmaratonokat, maratonokat, elkezdesz belekóstolni az ultrába, amit mondtam, hogy az olyan, mint a hínár, ami mélybe húz, és meg a szirén hangok, ugye, amik voltam a fejed körül zsonganak. Mesélted, hogy elmentél valami kávézóba, és a pincér kihozott egy olyan kapucsinót, amire rá volt szórva a te időeredményed, ami a 800-as országos csúcsod volt. Tehát, hogy ez egy elszigetelt eset, és egy atlétika rajongó pincérrel vagy baristával volt dolgozott a kávézóban, vagy akkor még 2010-ben még rád emlékeztek szélesebb körben akár?
Szélesebb körben nem elszigetelt eset volt, ezért szerintem atlétákra viszonylag kevéssé emlékszik a közvélemény. Igen, újságíróként dolgoztam, és a sajtótájékoztató volt a Zserbóban. Az ilyen sajtótájékoztatók azok ilyen extrák szoktak lenni, hogyha Zserbóba viszik, úgyhogy az újságírót megkérdezték, hogy kér-e kávét, mondtam, hogy én egy kapucsinót szeretnék kérni, mondta a felszolgáló, hogy ezer örömmel egy fél pillanat, és hozott nekem egy kapucsinót, és a kapucsinóra porcukorból ki volt szorva, hogy 1.45.39, ami az én akkori országos csúcsom volt. Nagyon ritka, hogy engem így felismernek az utcán.
De ez nem lehet, hogy az a cég, aki ezt a sajtótájékoztatót szervezte, az...
Nem, ez a fiú volt. De elmondom, amikor Nászútra mentünk Görögországba, Kosz szigetére, akkor a szálloda egy ilyen pici kis családi fogadóban laktunk, és engem úgy várt a görög fószer, hogy 800 méter Korányi Balázs, tudja ki vagyok. Ilyenek voltak az életemben, de nem mondanám azt, hogy ez dominál. 98-as atlétika EB után, érted, Népstadionban magyar csúcsot futni azért az valami volt. Igen, akkor az egy olyan időszak volt, hogy az utcán megállítottak, a metró megállítottak.
Nagyon furcsa, mert én már arról az időszakról sem hiszem el, hogy egyrészt követték az emberek az atlétikát, tehát tömegek figyeltek erre, és pláne az, hogy országos csúcs. De lehet, hogy én vagyok túl cinikus, mert manapság ez biztos, hogy senkit nem érdekel. Maximum aki az ütőeren tartja a hüvelykújját, és fontos neki, de az aztán egy törpe minoritás. De hogy ne, valahogy ez nekem nem jön össze, de elhiszem a történetet, félre ne ijesd, de én még ott ragadtam le, hogy amikor az iharosség futottak a Névstadionba, hogy amikor a Mecser Lajos NB1-es meccsek szünetében 3000 métereket futott 60-80 ezer ember előtt. Tehát show, meg.
De ott sem az atlétikára ment el a 60-80 ezer ember. Nem véletlenül volt a meccs szünetében a verseny.
Tudták, hogy ki a Mecser Lajos, és tehát azért az egy köztudott dolog volt.
Igen, igen. Nyilván akkor sokkal kevesebb sport volt, és a média is egy korlátozott számú emberre fókuszált. Tehát ugye volt a Népsport, és akiről a Népsport írt, arról az emberek tudtak, hiszen volt a Népsport, és ennyi, és nem volt Telex, nem volt Index, nem volt HVG, volt a Népsport, ennyi.
És a Népsportról egy fantasztikus váltással kanyarodjunk egy másik sajtótermékre, vagy egy másik újságírással foglalkozó intézményre, ahol végül gyökeret vertél, ez a Reuters.
Igen.
És ezáltal egy nyilván sportáltal is korábban, de ezáltal főleg eljutottál nagyon sok helyre, sőt le is telepedtél. Ezekről a helyekről tudsz nekünk egy ilyen rövid körképet, áttekintést adni, hogy miben különbözött, hasonlított Oszló, Sydney és most Frankfurt Magyarországhoz, illetve azok az érzések, amikről az beszélgetés elején meséltél, hogy nyomasztó, hogy távol vagy, hogy neked fontos az, hogy itthon legyél, és biztos, hogy haza fogsz költözni, hát ilyen márai féle szomorkodás, egyben mégis az idegent választás, milyen kombót idéz a lelkedben, és ez egy elképesztően értelmetlen kérdés lett a végére. De talán értem, mit akarok mondani.
Mivel nem értem a kérdést, ezért arról beszélek, amiről én akarok. Jó, értettem. Figyelj, szeretek új helyekre menni, és új embereket megismerni, szeretek új kultúrákkal találkozni, és új világot felfedezni, meg szeretek menni, mindig menni, meg nem állni. És nekem ezért Sydney volt a legnagyobb élmény, mert ugye Sydney a legerősebb kontraszt ahhoz a világhoz képest, amiben most élünk, és mai napig visszavágyok Sydneybe. Annyira más társadalom, és imádtam azt a nyugodtságát, azt a Sydney tényleg az, ahol reggel papucsban kisétálsz a beachre a szörfdeszkával, kimész egy körre, mielőtt bemész dolgozni. Ez Ausztrália, és Ausztrália tényleg ilyen. Az a lazasság, amit elképzelünk az ausztrálokról, az valós. Semmiért nem aggódnak, semmi miatt nem feszengenek, csak jól érzik magukat, és lemennek a parkba húst grillezni. Ez Ausztrália, ez tényleg ilyen, és nekem ez hiányzik. Norvégia egyébként egy rokon ország szerintem Ausztráliához képest, csak ugyanez havas környezetben. Délután 4-kor, télen, a metrón, az emberek fele öltönyben van, a másik fele sílécekkel megy föl a végállomásra, mert a végállomáson mennek a sípályák. És ugyanez a lazaság, nem idegeskednek semmin, kimennek síelni. Emlékszem arra, hogy első hétvégén Oszlóban újságíró, irodavezető, olyan nagy esemény történt az egyik olajfúró tornyon, valami rendszerhiba, leállt a termelés vasárnap. Én meg fölhívtam az olajcégnek a szóvivőjét, hogy mondja már nekem két mondatot erről, és ő meg azt mondta, de hát vasárnap van. Mondom, igen, de hát vasárnap állt le a fúrótorony. De hát vasárnap van, ő a családjával van. És így lerázott, mondta, hogy soha többé ne hívjam őt föl vasárnap. És karácsonyi partin, fél évvel később félrehívott, és mondta nekem megint, hogy ő tudja, hogy én új vagyok, és bocsánat, hogy ő velem goromba volt, de soha többé ne hívjam őt fel vasárnap munkaügyben.
Egyrészt értem, másrészt tehát ezek alapján akkor a tűzoltóságot se lehetne hívni, vagy a tűzoltó sem menne ki, tehát most nagyon nyakateked logika, de...
Nekik ők szolgálatban voltak, a szóvivő meg nem volt szolgálatban.
Aha, de hát ilyenkor van nyilván helyettes szóvivő, vagy nem?
Hát, gondolom, persze, biztos volt erre mechanika, de én meg elmentettem a mobil számát a szóvivőnek, meg azt akart, hogy én hívjam fel a központi számot, ahol majd útba irányítanak.
És mondjuk ott, ha te el akartad én a miniszterelnököt, vagy a, mit tudom, a királyt, nem tudom, volt ilyen eset, akkor azt kettő telefonkapcsolással megtehetted egy órán belül, simán?
A királyt nem, de mondjuk a miniszterelnököt igen. Skandináv kultúrába beletartozik az, hogy a sajtó végzi a munkáját, és a közszolgának kötelessége, de nem csak a közszolgának, hanem a cégeknek is kötelességük a sajtóval beszélgetni. Én nagyjából bármelyik nagyobb norvég cég vezérigazgatójával tudtam beszélgetni, hogyha akartam. És hogyha nem is hívtam fel őket a mobilszámokon, idővel el tudtam őket érni. most Magyarországon milyen cég ismert a Telenor. Telenor kellően nagy, sok milliárdos tőkéjű cég, nem tudom hány tucat országban működnek. Én személyesen jóba voltam a Telenor vezérigazgatójával. Én bármikor tudtam vele beszélgetni, mert én az újságíró voltam, és benne volt egy ilyen kötelességtudat, hogy ő az újságírót tájékoztassa.
Nem féltek a kényelmetlen kérdésektől, amikor ötször fölteszed ugyanazt, ki akarsz belőlük húzni valamit? Tehát bennük nincs ez a fajta reflex, mint Magyarországon, hogy biztos támadnak, biztos rajta akarnak kapni valami, akár joggal, akár jogtalanul?
Egyrészt nincsenek ilyen támadások, másrészt még nyilván tudtak válaszolni erre a kérdésre. Tehát miért ne lehetne válaszolni az újságíró kérdésére?
Azt is írtad norvég élményeidbe, hogy ciki volt fél öt után dolgozni, tehát azt sütötték arra az ember, aki benn maradt, hogy nem hatékony, hiszen be kellett volna tudnia fejezni a munkát, nem tudom, 7,5 óra alatt.
Nem volt ennyire erős ez a stigma, de azért tényleg 4 órakor már én voltam az utolsó ember az irodában.
Nekem ez nagyon fura, mert mondjuk én sok mindent csinálok, és sose érzem azt, hogy vége van valaminek. Én azt gondolom, hogy a munkát nem lehet elvégezni adott időkereten belül. Tehát ez nem így működik egyszerűen, egy alkotási folyamat például.
Jó, mondjuk azt, hogy nagyon erős a határvonal a munka, meg a nem munka között a norvég társadalomban. Amikor véget ér a munka, és jön a család, akkor jön a család. Vannak olyan szituációk, amikor nem végzed el a munkádat, és folytatnod kell, de akkor ugye kihasítasz egy fix időt a, nem tudom, az estétből, amikor dolgozol, és akkor otthonról dolgozol valamennyit. De lényeg az, hogy amikor a te életedben a család következik, és 4 órakor ugye a család következik, mert ugye el kell hozni a gyereket az oviból, meg kell csinálni a vacsorát, meg leülsz együtt vacsorázni, akkor az a család. És abba az időszakban nem fér bele semmi más. A munkarend is kifejezetten rugalmas ilyen szempontból. Tehát például a szülési szabadságról visszajövő nőknek lehetőséget kell adni arra, hogy rugalmas munkaidőben dolgozzon. Ami azt jelenti, hogy ha ő szeretné földarabolni a munkanapját úgy, hogy bent dolgozik 4 órát, és otthonról mondjuk még 2-t, és ezt a cég megteheti, akkor ezt lehetővé kell tennem számára. És akkor az úgy van, hogy akkor ő bent van az irodában 4 órát, és akkor otthonról mondjuk még fix időben este 8 és 10 között dolgozik 2 órát, vagy amikor akar. Ez mondjuk persze egy járvány alatt már nem egy olyan nagy kunst, mert ugye mindannyian így dolgozunk most már egy éve, de ez 5-6 éve nekem nagy újdonság volt.
Mesélted egyszer egy interjúban, hogy a hírügynökségnél nem lehet kvázi hibázni, vagy nem maradhat szégyenben a hírügynökség, hogyha nem ő ad ki valami hírt elsőnek, vagy az elsők között. És említettél egy példát, hogy Nobel-díj várományosokról bekészítettetek több életrajzot is, kalkuláltátok, hogy ki fogja kapni a Nobel békedíjat, talán arról volt szó. Igen. És valami teljesen váratlan, sehol nem kalkulált jelöltek jöttek be. Úgy fogalmaztál, hogy iszonyatos munka kezdődött, hiszen mint hírügynökség nem késlekedhetünk. De akkor meséld el nekem ezt az iszonyatos munkát, amit más nem tud mondjuk elvégezni. Tehát teszem azt mondjuk, mit tudom én, itthon, amíg még az Index volt, ugyanebben a helyzetbe kerül, hogy nekik is ki kell rakni, hogy ki ez a két Nobel-díjas, akiről semmit nem tudnak. Mit tud a Reuters sokkal jobban, vagy többet, megcsinálni 1 órán belül, mint mondjuk az Index lekövetni.
A Reuters 2500 újságíróval ott van a világ összes országában. Ha ez az esemény bárhol történik, mi ezt ugyanolyan minőségben fogjuk tudni megcsinálni. Most azt, hogy én az Oslo irodáért feleltem, és ezért a Nobel békedíjnak az átadása beletartozott az én feladataimba, az egy dolog. De minden irodában ott voltak az ilyen kaliberű emberek, akik azokért a dolgokért feleltek, amik ott történtek. Az Index lehet, hogy jól megcsinálja a Nobel békedíjat, és mondjuk valamennyivel utánunk, de nekünk az összes ilyen sztorit a világ összes országából meg kell tudnunk csinálni. Mi ott vagyunk Myanmarban a tüntetéseken, ott vagyunk Amerikában a bírósági tárgyaláson, itt vagyunk Frankfurtban, és mindenhol megcsináljuk ugyanazt a minőségi munkát, és ráadásul valószínűleg elsők között. Tehát ha a hírügynökség nem első, akkor miben jó, ugye? Tehát ez a lényege, hogy mi vagyunk az elsők. A világ tőlünk tudja meg, hogy mi történik valahol.
Nektek ki a vetétársatok? A CNN?
Nem. Egy vetétársunk van igazából a Bloomberg. Én véletlenül kerültem, de beletaláltam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Olyan sztoriról írok, és olyan emberekkel beszélgetek, akik ténylegesen meghatározzák Európa jövőjét, és akik olyan döntéseket hoznak, amik befolyásolják a mi világunkat a következő 1-10-20-100 évben. Tehát én az Európai Központi Bankról, meg az euróról, meg a monetáris politikáról írok. És ugye az Unió az valószínűleg a legnagyobb békeprojekt a kontinens történelmében, és a békeprojekten belül maga az euró valószínűleg a legkézzel foghatóbb eredménye ennek az egyesülésnek. Az euró pedig egy nagyon jó sztori, és ezt a sztorit írom, hogy hogyan tartják össze ezt a valutauniót, hogyan rakták össze, hogyan tartják össze, és hogyan fogják tovább fejleszteni. Én erről írok. Nekem ezért érdekes, ugye, mert van hozzá egy történelmi kontextusom is.
De ha mondjuk azt mondanák, vagy mondjuk ha még Oszlóban lennél, akkor mondjuk az Ingebrigtsen trióról is írhatnál akár? Vagy az egyáltalán?
Persze, írhatnék, kötelező lenne, hogy ne?
Azt érzed, hogy van közvetlen hatása annak, amit csinálsz. Tehát inkább te az események lekövetője, dokumentátora vagy, mint hírügynökségi munkatárs, vagy az események felpörgetője, tehát nem csak egy résztvevő, hanem alakító is.
Is. Tehát nyilván többségében én lekövetője vagyok, hiszen a tudósító az tudósít. Ugyanakkor azt is tudom, hogy az az igazi hír, érték, ami csak neked van, és senki másnak. Ami publikus, ami egy sajtóközleményben van, hát ez mindenkinek megvan, ugye? Az most, hogy én 2 másodperccel hamarabb értem oda, az egy dolog. Nekem az az érték, amit én fogok megszerezni, és senki másnak nincsen. Rengeteg ilyen hírünk van, mert rengeteg emberrel beszélgetünk, és ezek a beszélgetések, ezek a kiszivárogtatások irányítják a monetáris politikát, mert ugye emberek megszellőztetnek információt, vagy csak elmondják a véleményüket, ezek közvetetten ugyan, de befolyásolják a vitát, és ezáltal a végeredményt is. Többször sikerült már megszerezni fontos döntéseket idő előtt, amit tőlünk tudott meg a világ, mielőtt az publikussá vált. A tényleges döntés nálunk szerepelt leghamarabb. És többször volt már olyan, hogy a döntések mögötti mechanizmusról tudtunk olyan tényfeltáró anyagot írni, ami az országvilág számára világossá tette, hogy hibás döntési folyamat zajlott, és a döntési folyamat változott meg ezáltal, hiszen mi kiteregettük a hibákat.
Egyébként ezek az anyagok hogy jutnak el hozzátok? De direkt szivárogtatnak, vagy egyszerűen tehát tisztességes keretek között meg lehet szerezni releváns dokumentumokat mindig? Vagy mondjuk ott hagynak egy laptopot, rádugod?
Nem. Ilyen nincsen. Nem. Tehát dokumentum nem esik be véletlenül az ablakon. Nem ejtik ki a kezükből pont eléd. Nem. Ezek olyan fontos emberek, akik el akarják mondani a véleményüket, mert a döntéshozói asztalnál nem tudták érvényesíteni az akaratukat, nem vették őket figyelembe, kisebbségben maradtak, vagy meg se hallgatták őket. És vagy ezért, vagy azért, esetleg sértettségből, esetleg taktikából, ők szeretnék, hogyha az ő álláspontjuk is kikerülne a nyilvánosság elé. És persze vannak, akik mit érnek el, befolyásolják a közbeszédet, ami megváltoztathatja a folyamatot. Figyelj, mondok neked egy nagyon konkrét érthető példát. Amikor egy nemzeti bank kamatpolitikáról dönt, akkor a várakozások sokkal fontosabbak, mint maga a döntés. Ugye a piacon kialakult egyfajta várakozás, hogy mit fog dönteni a bank, ehhez képest a bank hoz egy döntést. Ha a bank fölélő, a piac így reagál, hogyha a bank alálő, úgy reagál. Teljesen mindegy, hogy mi volt a döntés, mert ugye csak a várakozáshoz képest mérik a döntést. Ha szivárogtatsz, akkor azzal a várakozásokat befolyásolod. A szivárogtatással a várakozásokat elmozdítod egy irányba, akkor onnantól ugye magának a döntésnek is le kell követnie, hiszen te mint döntéshozó azt
meg
mondod...
Meg akarsz felelni neki.
Hát, mert van egy piaci reakció, amit el akarsz kerülni. Tehát, hogyha felemelted a várakozásokat, akkor, és utána alul teljesíted, akkor ugye hiába hoztad meg a döntést, lábon lőtted magad a döntéssel. Tehát ezért tudod ezért tud szivárogtatással befolyásolni egy döntést.
De ez akkor minden esetben valami fajta visszaélés. Egy információnak a idő előtti inkorrekt kihasználása.
Nem mondanám visszaélésnek, inkább úgy mondom, hogy a döntéshozóknak joguk van a véleményüket elmondani egy-egy témával kapcsolatban, nyilván tudatában annak, hogy a véleményüket hogyan fogja a piac megélni. Van, aki inkább szivárogtat, van, aki névvel elmondja a véleményét, vagy így, vagy úgy, de igen, tehát ez a célja, hogy érvényesítse az akaratát.
Rövidre zárva a sajtókört, egy-egy fontos ügyet vagy eseményt, amit módodban lehet lekövetni és testközelből figyelni Sydneyben, Oszlóban, Frankfurtban, megemlítesz? Amiről mi is tudhatunk, nagy hordalék.
Amiről ti is tudhattok.
Hát itt kicsiny Magyarországon, itt a provinciális Kárpát-medencében, ahova visszavágysz.
Nagy esemény. Ugye Oszlóban mindig is a Nobel békedíj volt a legnagyobb sztori, mert azt a világ tudta. És ezáltal évről évre találkozhattam szemtől szembe a békedíjasokkal, beszélgethettem velük, kezet foghattam velük, mesélhettek. Ez számomra mindig egy nagy élmény volt ezekkel az emberekkel találkozni.
Tehát ez az Obama, ez például?
Obama előttem volt, úgyhogy vele pont nem, mert akkor még nem voltam Oszlóban, de nyilván. A legnyomasztóbb élmény az végigülni Breiviknek a tárgyalását, hogyha rá még emlékszünk, ugye ő volt az a tömeggyilkos, aki 77 embert mészárolt le Norvégiában, zömében egy gyermektábornak a lakóit, és 6-7-es tárgyalást azt én végigültem, és minden nap tudósítottam. Tehát így egy méterre ültem Breiviktől, mert ugye ültetési rend volt, és a Reuterst ültették az első sorba Breivik mögé, úgyhogy élőbe mentem a tévébe minden nap. Nyilván ez egy nyomasztó sztori volt. Itt Frankfurtban egy viszonylag egyszerű sztorim van, az Európai Központi Bank működése, minden, ami az LKB-val kapcsolatos, arról írok. Az LKB azért többször mentette már meg az euró övezetet, ezekről mind írtam. Sydneyben a legnagyobb sztori, inkább úgy mondom, hogy a kedvenc sztorim, amikor a Qantasnak az egyik repülőgépe kis hián lezuhant, és ugye egy felrobbant motorral éppen, hogy be tudott vánszorogni Szingapurba, de aminek az lett az eredménye, hogy a teljes A380-as flottát a világon kivonták a forgalomból, mindenhol motorcsere volt. Az egy nagy sztori volt, de csak azért, mert ilyen repülőgép buzi vagyok.
Ugye, mert bajálom a adásomat egy Boeing 777-es pilótával, aki ultrafutó és Katarban él, ez neked szerintem egy nagy élmény lesz.
Az élmény lesz, igen.
Jó. És hol van ennek a vége? Tehát lehet, hogy te fogod vezetni majd valamikor a Reutersnek valami nagy-nagy divízióját?
Próbálok oldalazni. Mindent megteszek azért, hogy csak oldalra mozogjak a cégen belül. Ugye ez úgy működik, hogy minden magasabbra megy az ember, annál nagyobb az esélye, hogy egyszer csak elkapja a fűnyíró és levágják. Amíg tudósító vagy, vannak kapcsolataid, vannak forrásaid, addig nélkülözhetetlen vagy egy cégnél. Amint szerkesztővé válsz, hirtelen tehát egy commodity leszel, amit egy olyan szolgáltatás, amit az végez el, aki olcsóban megcsinálja. Úgyhogy én szeretnék tudósító maradni, nem szeretnék Reuters főszerkesztő lenni, nem szeretnék divíziót vezetni, már csak azért sem, mert amíg tudósító vagy, addig utazhatsz, járhatsz, mehetsz, találkozhatsz emberekkel.
Mielőtt belevágnánk következő két nagy témánkba, egy picit ilyen trivia, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát a kis színes, de egyébként köze van a következő témához is. Egy kicsit a családodról mesélj, ugye feleséged, akit én sokáig azt hittem, hogy Gizinek hívnak. Ezek a futóbecenevek, ez későn világosítottak fel, hogy igazából ő Gabi, de minden esetre futóedző is, meg majd elmondod még, hogy mit csinál, és aztán vállalod az ódiumát, hogyha kihagysz valamit.
Feleségem, Gabi, igen. Április 15-én beszélgetünk most. Elképzelhető, hogy ma van az évfordulónk, nem tudom, mert soha nem tudtuk ezt meghatározni. Április közepén, tehát most vagyunk 18 évesek, úgyhogy nagykorúvá vált a kapcsolatunk. Gabi futóedző, és egyben a Budapest Sportirodánál dolgozik. Kiadta, hogy a BSI-ről nem beszélhetek. Úgyhogy a BSI-ről nem beszélek, de most már szerintem több mint 10 éve dolgozik a BSI-nél. PR-osként kezdtem, marketinggel foglalkozott, most leginkább az e-edzést viszi, ami azt jelenti, hogy ő az, aki az edzésterveket írja, hogyha feliratkozol a BSI-nél egy felkészülési tervre, maraton, félmaraton, bármilyen táv, akkor Gabinak az edzés tervét fogod megkapni.
Ő írja a tiédet is?
Nem. Ezt inkább úgy mondom, hogy Gabi véleményezi. Tehát amikor mondjuk a Spartaton felkészülési tervet csináltam, akkor Gabi elé tettem le, hogy tessék itt a terv, nézd át, véleményezd. Elmondta véleményét, átírtam, oda-vissza beszélgettünk róla, de azért alapvetően én magamnak csináltam, ő az, aki...
De nem azt mondja, hogy teljesen mindegy a terv, mert a megoldásra kell koncentrálni, meg úgyis ott leszek én a helyszínen, hiszen kísérlek.
Hát látod, ott is volt, és kísért is, és megismentett az életemet néhányszor.
Erre rátérve, erre az ultrás vonalra, és itt elvesztve az atlétákat, sziasztok, köszönjük, hogy eddig velünk voltatok. Ugye arról már beszélünk, hogy nem feltétlenül evidens, hogy egy profi atléta folytatja a futást, tehát hogy megtartja. Nyilván kétfajta ex-sportoló van, aki megmarad hobbi szinten a sportnál, esetleg más sportot talál, tehát nem azt folytatja, ez főleg a focistáknál lehet megfigyelni, hogy elkezdenek mondjuk futni, vagy valami másba kezdenek a aktív pályafutások után. A másik fele meg mondjuk az, hogy köszönöm, nekem ennyi elég volt, 35 éves korom után közelében nem akarok menni a lőtérnek, vagy a kajak, nem tudom én, folyammedernek, és csinálom a karrieremet. Te hogy vagy ezzel?
Szeretnék sokkal-sokkal jobb ultrafutó lenni, de én belátom azt, hogy ez egy halott projekt. Én ultrafutó vagyok, annak érzem magam, de nem leszek jó ultrafutó.
Én nem. Tehát 2000-ben Sydney-ben, amikor lesétáltál a pályáról, akkor azt mondod, hogy eddig voltam középtávfutó, aztán sokáig semmi. Mm. És mikor aggattad magadra az ultrafutó titulust?
Ugye a véletlenek. Ez is egy véletlen, és ez Lőv Andráshoz kapcsolódik, akivel véletlenül futottam össze a Gerecsében, és aki véletlenül kezdett nekem a Spartatonról mesélni.
Lőv a nagy duruzsló, ugye?
Igen, igen, igen. Amire azt mondtam, hogy hát ez kurva jó, ezt szeretném. És... nyilván bennem volt egy adottság. Szeretem ezt a fajta futást, szeretek a gondolataimmal lenni, soha nem futok zenével, mert zavar a zene. Én nagyon-nagyon jól megvagyok egyedül, 6 órán keresztül edzésen futogatva. Nincs szükségem arra, hogy valami elvonja a figyelmemet. Nekem ez egy koncentrációs gyakorlat. Nekem a sport az egyben futás, meditáció, és egy ilyen önismereti próba. És ilyen szempontból nagyon beletaláltam az ultrafutásba, mert mindent hoz, amire én vágyom. Meg kikapcsolódás, nagyon jó az, hogy el vagyok szakadva a világtól, és nincsen nálam telefon, és nem kell semmit sem nyomkodni meg, pötyögni.
De nem unalmas? Tehát amikor a középtávfutásnál arra panaszkodtál...
Jaj, ne fárasszál már, hányszor kaptad meg ezt a kérdést, hogy de nem unalmas?
Hát de nem, én nem elmondom, unalmas. Hogy hát de persze, hogy szerintem van unalmas része. Tehát
Én soha nem unatkoztam még.
A verseny nem unalmas feltétlenül, de a rákészülés, a napi szintű készülés, szerintem ott nyilván vannak unalmas dolgok. Hát ez tagadhatatlan.
Elképzelt. Biztos van. Nincs olyan emlékem, hogy untam volna egy futást, mert mindig tudom annyira színesíteni, vagy útvonalat váltok, vagy valami, vagy gyorsabban megyek. Nem szoktam én unatkozni futás közben. Uh-huh.
Ezt hamar elintézted. Oké. Nekem még ez a transition, vagy ez a, hogy mondják, átmenet, ez érdekelne, hogy most is nehéz félre, egyáltalán nem gonoszkodásban mondom, de tényleg érdekel, hogy hogyan rogyik meg egy atléta. Ez alatt azt értem, hogyha megnézem a régi képeidet, meg megnézem a mint Spartatlonokon készített hivatalos fotókat, és értem, hogy van közötte, mennyi is számolgassunk, hát 5-8, illetve 20 év lassan, de hogy egyszerűen semmi nem utal azok a képek alapján arra, hogy te egy nyulánk, karcsú, sebes középtávfutó voltál. Egy dolog utal, hogy egy ilyen brutális combizom látszik, amikor talajt fogsz ezen a képeken, de egyébként be vagy görnyedve, van rajtad némi túlsúly, egy kis puhaság, ez például benned okoz-e bármifajta identitás problémát?
Hogy a francban ne okozna. Persze, utálok tükörben nézni, utálom azt, hogy kopaszodok, hogy öregebb vagyok, utálom azt, hogy gyakran fáj a lábam. Nyilvánvalóan ezzel nem jó szembesülni, tehát a saját elmúlásunkat nézzük végig a tükörből. Mi maradt meg abból a 800-asból? Oké, nyilván a combjaim meg a vádlim valamennyire megmaradt, hogy ha azt az ember megnézi, akkor látja, hogy ezek még most is tudnak. De sokkal inkább a küzdeni akarás. Szeretem oda tenni magamat, szeretem, hogyha fáj, nem félek a keményedzéstől, a keményedzésből úgy jövök be, hogy akkor érzem jól magamat, hogyha végsőkig toltam, hogyha kicsit hány ingerem van, hogyha le kell feküdnöm a diványra. Ezek nekem mind élvezetet okoznak, ez a fajta mazohizmus, ami ebből a versenysportból jött. Ez maradt meg bennem, ez a mentalitás, ez a győzni akarok. Egyébként ez a munkában is benne van. Tehát ugye gyorsan, jól kell megcsinálni a híranyagot, mindig győzni akarok. Nem az az újságíró vagyok, aki a heti lapnak dolgozik, és péntek délután 2-ig írja meg az anyagot. Én itt és most és azonnal megcsinálom.
És akkor kicsit, ahogy elmondtad, hogy mit érez az ember 800 közben, elmondod, hogy mit érez az ember 200 kilométeres futás közben? Vagy te szubjektíven mit érzel?
A nagy különbség az, hogy 800 méteren elindulsz, és egyre rosszabb, egyre rosszabb, egyre jobban fáj, míg nem már elviselhetetlen a fájdalom, és beérsz a célba. 200 kilométer ugye nem ilyen. Ott jön az elviselhetetlen fájdalom, aztán egy kicsit jobb lesz, aztán megint nagyon fáj, aztán megint jobb lesz. Akkor szárnyalsz egy kicsit, és a legjobb tempódat futod, aztán összezuhansz, és lefekszel az aszfaltra. Ez a fajta ciklikussága van az aszfaltnak, az ultrának, ami a 800-nak nincsen, nem?
Jó, hogy én mindig Phoenix madár, illetve pokol bugyor?
Meg a kettő között az összes árnyalat.
Végülis egyet tudok érteni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ha valaki föl van készülve, akkor csak olyan graduálisan fárad el, de viszonylag jól tud teljesíteni.
Nyilván én sokkal jobban föl tudnék készülni, meg szeretnék, meg nagy terveim is vannak majd Spartatlonra nézve, de azért nekem mind a három célbeérésem olyan volt, hogy kiütöttem magamat a végletekig. Tehát nem is értem azokat az embereket, akik a záró ünnepére el tudnak menni egy órával később. Tehát a legutóbbi Spartatlon végén én még infúziót kaptam szerintem, amikor a záró ünnepség ment. Nyilván ez részben abból jön, hogy nem voltam annyira felkészült, mint amennyire lehettem volna, de az is lehet, hogy én jobban meghajtottam, mint mások. Nem tudom.
Én ugye egyszer indultam veled úgy, hogy te is ott voltál a Spartatlonon, hiszen te sokkal korábban jártál már ezen a versenyen, többször is, és mondtam is neked utána, hogy a konstans pánik, gondterheltség sugárzott minden mozdulatodból, tekintetedből, és ezt nem tudtam összetenni, hát ráadásul te egy tök tapasztalt futó voltál, ezen a versenyen is már voltál többször, tehát még ultrásként is tapasztalt vagy, de minthogyha te a klasszikus, mint az a klasszikus tüneteket produkáltad, azokat a tüneteket, amik a kivégző osztag elé hurcolás pillanataiban.
Összekeverted a fókuszt a pánikkal. Egyszerűen csak volt egy tervem, egy nagyon részletesen kidolgozott tervem, arra összpontosítottam, nem akartam hibázni, tudtam, hogy ha hibázok, annak nagy ára van. Ennyi volt. Fú, lehet, hogy lehettem volna felszabadultabb, de figyú, ugye a két Spartatlon között 11 év telt el, tehát azért nekem ez egyfajta visszatérés volt, nem azt mondom, hogy olyan borzasztó nagy rutinnal rendelkeztem ott akkor.
Azt tegyük már tisztába, mert nekem ez nem világos, megtaláltak egy 2006-os csoportképen is, Tehát, hogy te azon kiestél?
Igen. Nekem 4 spartatlonom van, 3 teljesítés és egy kiesés. 2006-os versenyen...
Az volt a második, amiről azt mondják, hogy az mindig sokkal nehezebb visszatérni egy...
Valószínűleg igen, igen, igen. Malandreninél a kis tavernában kiültem a székre, és ott leadtam a rajtszámomat.
Ez 140 kilométer.
Igen, uh-huh. Igen, igen.
Elfogyott a futókád?
Pontosan, igen, igen. Úgy, tehát tudtam azt, hogy milyen fájdalom jön, és konstatáltam, hogy én erre fejben nem vagyok felkészülve, hogy rám még vár 20 órányi tömény szopás. Fejben szétestem, egyszerűen könnyebb volt leadni a rajtszámot.
Pedig biztos sokat vártak tőled, hiszen a Lőv a nagy duruzsló mellett te vagy, meg mondjuk rám is szokták mondani, hogy ilyen nagy vágykeltő vagyok az ultrafilmmel, de hogy te voltál, aki tényleg még a élőkövetés és Facebook live-olás előtti időkben, amikor még csak az Index fórumon tudósítottak kommentekben a versenyről, ez tök érdekes visszakeresni így 20 év, 16 év távlatából. Szóval akkor még egy-egy versenybeszámoló az ilyen kábakővel ért föl. Tehát az egy olyan, hogy mondják ezt, lórugást adott bizonyos futóknak, hogy elinduljanak versenyeken, és neked van egy legendásan nyilvánított, bőrbe kötött 2005-ös versenybeszámolód, ami nagyon sok embert vitt el utána az ultra felé, főleg a spartatlon felé. Ugye ez a, úgy nevezik csak, hogy a talplevállós beszámoló.
Így van, igen, igen, igen. Küldjek talpleválós képeket?
Küldjél, mert olyat is olvastam kommentet rólad, hogy többet is egyébként, hogy én úgy ismertelek meg, én akkor figyeltem föl rád, meg azért kezdtem el futni, mert a első spartatlonról írt beszámolódnál láttam azt a talpleválós fényképet, vagy olvastam a talpleválós beszámolót.
Igen, való igaz. Sikerült egy olyan beszámolót írnom, ami valahogy nagyon, nagyon ott volt. Én most visszaolvastam néhányszor, és utálom, szerintem tök szar lett, de ettől függetlenül tényleg elindított embereket a lejtőn.
Egyébként nem lett szar, 2 dolog, ami nekem így távlatokból föltűnt, ez a hősképzés alapjai volume 1.
Tehát, igen, hogy... igen, ezt utálom benne, ez egy hiba volt, igen.
Igen, de hát ez ebben mindenki beleesik, tehát ezzel ne okold magad, illetve a fájdalmak habosítása, mert a hősképzés alatt nem azt értem, hogy azért vagy hős, mert fájdalmakat élsz át, hanem hogy valahogy nem tudom, hogy Magyarországon ebből a spartatlonnal mindig összekötődik a hős, meg a militáns szemlélet,
igen,
Leonidas, katona, hírvívő, stb. De hogy te nagy teret szentelsz a testi agóniák és leírásának és annak kezelésének, tehát mit tudom én, kárfelmérés tartott.
Igen.
Olvassál mindenki, nagyon részletesség, nagyon átélhető a verseny, és egy tök jó itiner is, hogy mai napig teljesen helytálló, de hogy tök jó dolgok is vannak benne, például az, hogy nélkülözted a kávét több hétig a verseny előtt, hogy majd az üssön a versenyen. Na, de hogy százszónak is egy a vége, tehát hogy ez a beszámoló számodra már egy ilyen meghaladott bizonyíték a ultrás pályafutásod elejének?
Úgy is mondható. Én akkor azt gondolom, ez egy szenzációs ultra pályafutásnak a kezdete, aztán nyilván nem úgy alakult, mert túl sokat voltam sérült ebben az időszakban, ami nyilván az én profi atléta múltamra vezethető vissza, tehát az én Achilleszem nagyon nem bírta már a sprintnek a végét, és azóta is szenvedek vele. De igen, tehát az volt az egésznek a kezdete. És tehát azért remélem, hogy még nagyon sok beszámoló van bennem.
Miért ez a verseny fogott meg? Miért nem mondjuk a, nem tudom én, BSM-re mész vissza, vagy a, nem tudom én, UB-ra?
Hát nyilván András miatt elsősorban. És valószínűleg pont azért fogott meg engem is, amiért Andrást is. Tehát az a történelmi mi volta, az a mítosz, amiben az egész ágyazódott, az nekem nagyon-nagyon tetszik, de ezen túl Görögország egy nagyon jó hely. A görög embereket imádom, azt a környezetet imádom, és azt az egészet, hogy a kedvenc országomat összerakod ezzel a történelmi kontextussal, Meg a versenynek a hangulata azért ez nem egy hétköznapi verseny, ez egy kis családi, baráti verseny, ahol az emberek családként jönnek össze évente egyszer. Még akkor is, hogy egy kicsit nagyra nőtt. Ez, nyilván ez sokat veszített a varázsából, de ez a családias hangulat attól még megmaradt. És ez az egész együtt adja
de
nekem
a hangulatát. De ezt hol tudod átélni? Hol éled ezt át? Hiszen azt mondod, hogy előtte fókuszálsz, vagy tehát teljesen
mindenhol.
Utána meg infúzióra kötve.
Na jó, de az infúzió az tart fél óráig, na. Szóval azért így előtte és utána is mindenhol, tehát megvan a lehetősége annak. Tehát azért ez mégiscsak 6 nap, amiből másfél napot viszel a verseny. És ha máshol nem, akkor a pályán is megvan az a hangulat. 80 kilométer után, amikor ugye lefordulunk a kis mellékutakra, 80-tól Tégáig, az 200, az ugye az nekem a Spartatlonnak a mindene, amikor ugye először mész át a kis kertek között a szörűültetvények, a narancsligetek, aztán ugye a hegyes völgyes szakaszok a falvakon át. Azért ez egy eléggé mágikus dolog nekem abban a kicsit megváltozott tudatállapotban végigfutni ezen a csodálatos országon. Ilyen egyfajta ilyen drogos élménynek is szoktam mondani, mert az, és milyen a drog, tehát ugye ha lejössz róla, akkor ugye újra vágysz rá.
2006-ban kiestél, ugye 2005-ben teljesítetted, 2007-ben azért nem mentél vissza, mert sérült voltál, vagy tartottál valamitől?
Sérült voltam, igen, sőt be is neveztem, tehát ott is voltam egyébként, de verseny előtt pár héttel elszakadt a vádlimban egy izom, tehát ilyen részleges Achilles szakadásom volt. Azért nem mentem, aztán 2008-ban ott voltam és megcsináltam.
És utána egy hatalmas űr következik, és 2019-ben jöttél vissza.
Így van, igen.
Próbálkoztál korábban is, csak már a várólistáról nem kerültél be, vagy az egy tudatos döntés volt, hogy kihagysz majdnem 10 évet?
Dönti az ember, hogy most 10 évig nem futok Spartatlonon? Nem, nyilván nem. Nagyon más irányba ment el az életem. Ugye elköltöztünk Ausztráliába, aztán, tehát nyakamba vettem a világot, megszületett a két fiunk, ikerfiúk, és annyira más irányba mentem el, hogy kikerült az életemből a futás. Aztán az Achilleszem minden egyes alkalommal közbeszólt, amikor megpróbáltam visszatérni. A futás nekem egy közösségi élmény. Akármennyire egyéni tevékenység, nekem egyedül ez nem megy. Ha nincs körülöttem az a közeg, azok az emberek, nem kell, hogy együtt fussunk. Futok én egyedül is, de hogyha azonosok a célok, hogyha ugyanarra a versenyre készülünk, ugyanarról tudunk beszélni, az visz engem előre. Az, hogy országot váltunk, ugye elveszítettem a közösségemet, és minden országváltással mindenhol elvesztettem a közösségemet, és ezáltal a motivációmat is. Hogyan leszel ultrafutó Sydneyben, amikor egyedül vagy, senkit nem ismersz, hogyan lesz közösséged? Ez a motivációmat tönkretette.
Hát fölhívod a Janis Kúroszt, valószínűleg akkor éppen ott volt.
Igen, igen, olyan jó barátok vagyunk eleve, ugye?
Mit akarsz ebből kihozni, hogy 10 év kellett, hogy ez a dolog restaurálódjon?
10 év kellett ahhoz, hogy összerakjam magamat fejben, és fizikailag. És elhatározom azt, hogy most pedig megvalósítom azt, amiről mindig gondoltam, hogy majd meg tudom csinálni, ha akarom. Mert múlnak az évek, vagy most visszatérek, és elkezdek megint futni, vagy vége a futásnak.
És akkor téged ex-atlétaként nem zavar az, hogy 34-35 órával ért célba? Ha a múltadra gondolnál, és nem tudom én, fölépítenél magadban egy olyan elvárásrendszert, mint amilyen volt régen, akkor lehet, hogy végeznél 25-26-27 órával. Persze, nyilván a sérülések itt közbeszólnak.
Egyrészt nyilván nem zavar, mert én sikernek könyveltem el azt a 35 órát. Másrészt pont a te futásod az, ami engem rettenetesen bosszant, hogy te olyan kibaszott jó eredménnyel tudsz beérni a Spartatlonon. És megnéztem az edzésmunkádat, azt az edzésnapot, azt az egy hónapot, és azt mondtam magamban, hogy akarom, én is akarom, meg akarom csinálni. Én nem azt mondom, hogy tudok olyat futni, mint te futottál, de bennem van a motiváció, hogy fussak olyat, meg értem azt az edzésmunkát, amit csináltál, vagy érteni vélem, és látom benne a logikát, és ébresztett bennem egy vágyat arra, hogy ezt csináljam. El is kezdtem. Nekem az a 34 óra 55 perc nagyon sok motivációt adott meg a te futásod, hogy én utána igazán oda tegyem magamat, és 3 egész hónapig bírtam fizikailag, míg nem az Achillesem feladta, és olyan szinten adta fel, hogy azóta nem tudok futni, és januárban szét is kellett vagdalni az Achillesemet. Tehát most egy műtétből lábadozok. Nézd, ez ugye ez az atléta múlt, tehát ugye ez nem azért, mert amit mint ultrafutóként tettem bele, hanem atlétaként tettem tönkre, és azóta hordozgatom ezeket a sérüléseket magammal. Mostanra jutott el odáig, hogy már nem bírta, meg magától nem gyógyult meg, úgyhogy most van egy szép sebb helyem, csinálom a rehabilitációs tornát, és egy hónap múlva elkezdek futni. 0 métert futok, tehát egyelőre fáj a lábam.
Te híresen ilyen precióz vagy tervezős. Kicsit a Lubicsinél láttam ezt a hihetetlen ilyen kalkulálást versenyek előtt. Elmesélt, hogy hogy szoktál készülni ultrákra? Ami nem a fizikai része, hanem a mentális, illetve a operatív.
Én nagyon szeretem végig tervezni lépésről lépésre, hogy mit fogok csinálni. Tehát nekem a Spartathlon speciál az egy... Ott semmit nem bízok a véletlenre. Nyilván minden terv előbb-utóbb megbukik, mert a valóság nem úgy alakul, mint ahogy te azt elképzelted, de függetlenül én szeretem végig tervezni, tudom, hogy mikor mit fogok csinálni, mire lesz szükségem. Mondjuk ebből a frissítés az, ami a legkézzelfoghatóbb ebből. Időre frissítek, nem akkor eszem, amikor éhes vagyok, hanem akkor eszem, amikor én azt szépen kiszámoltam, hogy mikor mennyi gram, mire lesz szükségem. Így csinálom végig minden kis szeretett csomagomat, a lehető legnagyobb gondossággal számoltam ki, hogy mikor, mennyi sóra lesz szükségem, mennyi fehérjére, mennyi aminósavra. Én nem azt mondom, hogy erre szüksége van az embernek, vagy hogy akár nekem, de ez a fajta tervezés egy olyan fókusz, ami kényszerít arra, hogy rákészüljek a versenyre. Tehát a Spartathlonon nem tudott meglepetés érni, mert pontosan tudtam, hogy mikor mi következik. Minden szakasz fejemben volt, minden kanyara fejemben volt, minden létező nehézségről tudtam, hogy jönni fog.
Egyébként régen milyen volt sportatlétának lenni? Tehát a 2000-es évek elején, közepén ez egy rang volt, egy misztikum volt? Más volt, mint manapság? Vagy egy szűk közegnek a szórakozása?
Magunknak misztifikáltuk, és... teljesen jogosan vetted a szememre ezt a, hogy mi ilyen hősöket képeztünk magunkból, vagy ezt a hős imást csináltuk, mert nyilván nem voltunk azok. Nem tudom, ez a spártai hős kifejezés, van egy olyan tippem, hogy ez talán Ispitől származik, nem biztos. De igen, tehát szerettük spártai hősnek elképzelni magunkat, de hát nyilván nem vagyunk azok. De valahol valamilyen fajta igény mégiscsak volt arra, hogy erről beszélgessünk és erről tudjunk. Amikor a 2004-es Spartathlont Lőv András lefutotta, és fogalmunk nem volt, hogy András milyen eredményt futott, mert akkor nem volt még az Index fórumon sem követés, tehát ez úgy volt, hogy ugye András elment a versenyre, aztán lefutották a versenyt, és akkor következő kedden hazarepült Magyarországra, és akkor ugye azt hiszem, hogy következő kedden tudtam vele beszélni, vagy szerdán, hogy hello, mi volt a versenyen, mesélj. Ezután a verseny után kitaláltam, hogy elhívom Andrást egy élménybeszámolót tartani az én kis Szabolylónkai utcai 52 négyzetméteres lakásomba. És megkérdettem a Futóbolondok topikon az Index fórumon, hogy Spartathlon beszámoló Andrással, több mint 50 ember zsúfolta be magát abba a lakásba. András be kellett hajtogatni a tévé elé, hogy a kis laptopjáról le tudja játszani a prezentációt, amit csinált, mert annyira sokan voltunk. Tehát igény volt rá, és aztán egy évvel később, amikor ugyanezt a beszámolót megcsináltuk már közösen Lelkes Gusztival, Andrással, meg velem, akkor a Margit-szigeti atlétikai centrumnak az előterébe hívtuk az embereket, mert tudtuk, hogy többen lesznek, és ott azért bőven több mint 100 ember volt, aki eljött.
Akkor ezek szerint ezután indult be ez a fórum, tehát az Andrásnak a beszámoló után 2004-ben indult el a Spartathlon Index fórum?
Gondolom valamikor akkor, szerintem azt ISPI csinálta azt a fórumot, nekem úgy rémlik, de az volt az az időszak, tehát hogy ugye azelőtt nem volt a köztudatban, igen, az Index futóbolondok fórumán keresztül jött be a szélesebben vett futók közösség köztudatába ez a verseny.
Ugye te 2019-ben amerikai színekben versenyeztél, egyszerű benevezés miatt volt, vagy mi volt az oka ennek?
Több rétegű. Nyilván az is benne van az egyszerű benevezés. Másrészt, és most ne kérje neveket, de kaptam viszonylag negatív visszajelzést arra, hogy ki ez a csákó, aki veszi el a magyarok helyét, nincs is itthon, nem is lakik itt, nem is futott itthon semmit, miért a magyarok helyét veszi el, amikor ugye nekünk ugyanannyi kvótánk van, mint másoknak.
Én pont kvótát jeleztem a Lelkes Gusztéknak, hogy miért nem indulnak magyar színekben, miért kell német színekben.
Marginális vélemény, nem kellett volna komolyan vennem, de akkor borzasztóan megsértődtem ezen a felvetésen, és írtam Kostisnak, hogy hello, itt az amerikai útlevelem, szeretném megkérdezni, hogy válthatok-e országot, és minden további nélkül. És a kérdés, hogy miért nem német, nem vagyok német állampolgár, amerikai állampolgár viszont vagyok. Tehát, hogy nem úgy váltottam országot, hogy hello, más országot találtam ki magamnak, hanem van egy tényleges útlevél mögötte.
A 2000-es évek eleje, közepe elkezdődik itt a honi ultrafutásnak a szélesebb térnyerése, tehát már nem csak egy szűk közegnek a hobbija, tehát nem, ez már nem csak a Bogárjani, Vozárati, Kiskirályernő, Sipinek és a Lővandásnak a teritoriuma, hanem egyre több embert vonz be, ugye? Volt csak itt kihagytam, tehát a Bérces Editet is mondhattam volna, meg még sokakat, de azért mégiscsak kevesen űzték ezt a dolgot. Megjelenik a terepultrázás is Magyarországon. Ez a régi ultrás közeg, ez nyilván manapság már teljesen más, teljesen egyrészt kinőtte magát, másrészt sokkal heterogénabb lett. Valahogy fölpesdül az élet. És akkor egyszer csak megalapítjátok az Ultrafutók Magyarországi Szövetségét. Ennek alapító, illetve elnökségi tagja voltál. Ennek a keletkezés történet és a miért? Okay.
Jó, ezt tegyük tisztában, mert amikor ugye volt ez a beszélgetésed az Ultrafutóbizottság tagjaival, meg a többiekkel, senki nem volt ennek az egésznek a történetével tisztában. Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége egy olyan szövetség, aminek nem alapítója voltam, előttem is létezett. Ennek a mi elnökségünk előtt Kis Zoli volt a vezetője, és leginkább a Unix kör kezében volt. Igen.
A Wikipédia alapján mondtam mindezt, tehát akkor javít.
Bocsánat, igen. Tehát ez egy létező szövetség volt, Kis Zoli volt az elnöke, de kicsit ilyen alvó állapotban volt, nem nagyon történt körülötte semmi, és bennünket elfogott a motiváció, kik azok a bennünk, ugye Guszti, András, Piroska, Új Zoli, én, Gabi, életre keltettük ezt a szövetséget. Valamennyire tisztáztuk a jogi helyzetét, közgyűlést tartottunk, új elnökséget választottunk, és kialakítottunk egyfajta programot, ami alapján működött a dolog. Egyik célunk volt valahogy a terep ultrafutást normál mederbe sorolni, ez volt leginkább az én feladatom. Én voltam a terep százas megalkotója, én rendeztem éveken keresztül a versenyt, csináltunk egy terep ultrakupát, és próbáltunk egy ultrafutó közösséget kialakítani, egy szabályrendszert kialakítani, országos bajnokságokat kialakítani mellé több-kevesebb sikerre. Ez a szövetség ugye ma már nem létezik, mert egyszer egy, emlékeim szerint egy bírósági bejegyzési ügy során kiderült, hogy ez a szövetség nem létezhet. Tehát a cégbíróság rájött arra, hogy a sporttörvény szerint egy sportnak egy szövetsége lehet, az a Magyar Atlétikai Szövetség, és ezáltal az Ultrafutók Magyarországi Szövetségét tévesen jegyezték be, és valami ilyen emlékem van, hogy a cégbíróság megszüntette a szövetséget, és kötelezett minket arra, hogy a MASZ alá betagozódjunk. Úgyhogy ez volt az UMS-nek az eleje meg a vége.
Miért nem tagozódtatok be? Miért nem írtátok
át? Betagozódtunk, igen. Tehát ugye az UMS...
De te részt vettél?
Nem, én akkor már kikerültem belőle, mire ez a folyamat lezárult, én már Ausztráliában voltam. Én nem voltam nagyon sokáig benne ebben a szövetségben. Az ugye nyilvánvaló számodra is, hogy minden ilyen folyamat konfliktusokkal jár, mert nagyon heterogén ez az ultrafutó társadalom, ahányan vagyunk, annyi félét akarunk. Törvényszerűen konfliktusba fordult ez az UMS munkája is, mint minden más is. Pont a te beszélgetésedben szóba került ez, hogy az év ultrafutója díj, hogy még soha senki nem panaszkodott, hogy ki az év ultrafutója. És akkor eszembe jutott, hogy tehát ez nem igaz.
Hát ez tehát nekem is eszembe jutott, tehát ez biztos, hogy erről mentek ilyen izék viták.
Tehát mi találtuk ki akkor az év ultrafutója díjat, és talán az első évben, vagy a második évben, amikor a díjat kiosztottuk, akkor az egyik jelölt, aki azt gondolta, hogy neki kellett volna kapnia, hát ő hatalmas nagy balhét csinált, és számon kérte, hogy miért nem neki adtuk.
Ki volt? És
fontos. Hát nem fontos.
Miért nem? Nem fontos. Értem, hogy miért Magyarországon, miért nincs az a megnevezés? Tehát te vállalod, vállalj ő is, majd megkérdezzük, hogy az hogy volt.
Ez a Zahorán Ádám volt, aki eljött az elnökségi ülésre a már meghozott döntés miatt panaszt tenni, hogy szerinte hibásan döntöttünk. Ádám egy jóindulatú fiú volt, ő egyike volt a magyar ultrafutóknak, és nagyon gyorsan kiderült
nem
az, hogy
egyszerűen... Nem is rossz ultrafutó, sőt, tök jó ultrafutó.
Nem, ez így van. És kiderült az, hogy igazából nem tudunk jót tenni, mert amit csinálunk, az a közösség felének szar lesz, de inkább a többségének, és valahogy mindig konfliktusba keveredünk, aztán elnökségen belül is konfliktusba keveredtünk egymással, és én meg nekem ehhez nincsen nagyon gyomrom, hogy ezeket a konfliktusokat vigyem tovább, úgyhogy én egy idő után kiszálltam. De annyiból érdekes volt a beszélgetésed a kerekasztal körül, hogy rájöttem arra, hogy azok a problémák, azok a viták, amikkel mi annó 15 éve szembesültünk, azok semmit sem változtak, ugyanazokat a vitákat folytattátok tovább, ugyanazokat a problémákat visszük tovább. Lehet, hogy Molnár Tamás nem értene velem egyet, de nekem mégiscsak az lett az érzésem, hogy nagyon-nagyon keveset mozdult előre a magyar ultrafutásnak a sorsa. És ez valószínűleg nem véletlen. De ha gondolod ebbe, kérdezz bele, belemehetünk, és elmondhatom szívesen a véleményemet.
Abszolút érdekel, menjünk is bele. Úgy fogalmaztál nekem az adás után, hogy nincs is szükség bizottságra, nincs is szükség sem a ultrafutóbizottság, sem bármilyen más új mellérendelt, alárendelt szervezetre, ami alternatív módon születne meg.
Ezt úgy fogalmaznám, hogy az ultrafutóbizottságnak egész más a feladata, mint azt a szélesebben vett ultrafutó társadalom gondolja. És az a feladat, amit tényleg el kell látnia, az csak néhány embernek releváns, 2-3 ember számára. Összességében az a munka, amit a bizottságnak végeznie kell, mert törvény szerint végeznie kell, az ultrafutó 99%-a számára egy irreleváns tevékenység. Nekik a feladatuk az elit, a válogatottnak a szervezése. Biztosítani azt, hogy Magyarországot megfelelő szinten képviselik a világversenyeken. Ez néhány ember, és ez nagyon-nagyon nagyban eltér az atlétikától. Mert ugye folyamatosan ment a hasonlítás az atlétika, meg az ultrafutás, mostoha gyerek nem. Atlétikában van egy utánpótlás, jönnek fel a gyerekek, versenyeznek, sportolnak, mindenkinek az a célja, hogy egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb legyen, egyszer bekerülni egy ifi válogatottba, felnőtt válogatottba, kijutni egy EB-re, VB-re, stb. Van egy piramis, alulról jön mindenki, megy fölfele, és szeretne egyre jobb lenni. Az ultrafutás nem ilyen. Az ultrafutás egy hobbi sport, a futók 99%-a hobbiból csinálja, és nincsen benne semmilyen aspiráció, hogy eljusson egy világversenyre, mert egyrészt ugye az összes egyéb tevékenysége mellett csinálja, másrészt pedig nincs is erre vágya, részben életkorából tekintve, részben másokból. Ilyen szempontból a szövetség, meg az ultrafutó közösség, hogyha lehet így általánosítani, soha nem lesznek azonos állásponton, mert két egész más dolgot akarnak csinálni.
De itt lecsapva egy pillanatra megakasztva téged, az ultrafutás mégiscsak fejlődött, tehát mégiscsak vannak, akik jobbak akarnak lenni, mégiscsak vannak, akik el szeretnének jutni világversenyre, vagy ha nem is, egy világverseny színvonalának megfelelő bármilyen tájon megrendezett nívós versenyen komoly eredményeket érnek el, de vajon ebben mennyi része van a szövetségnek, és mennyi az egyéni motiváció?
Ez mindenhol egyéni motivációról szól, és soha nem a szövetségnek a munkája. Jó, vegyük elő még egy kérdést, ami ugye a beszélgetésedben előjött, ez a szponzoráció. A szponzoráció, mint fogalom, azt gondoltam, hogy nincs mindenki tisztában azzal, hogy ez a fogalom mit jelent. Nekünk nincsenek szponzoraink, nekünk mecénásaink vannak. Nagyon kevés olyan cég van, aki ténylegesen hasznot tud húzni belőlünk. Versenyeknek vannak szponzorai, megnézed az Ultra Balaton, nyilvánvalóan vannak szponzorai, de egy-két kivételtől eltekintve azok a pénzes emberek, cégek, akik beszállnak egy-egy ultrafutó mögé, azok mecénások. De nézzük meg az atlétikát. Nézd végig a Magyar Atlétikai Szövetség honlapját. Kik a szponzorai? Látsz nagy nevű cégeket? Nem. A Magyar Állam különböző minisztériumi a szponzorok. Nincsen mögötte sportszergyártó cég, vagy nagy cég, aki pénzt tenné bele. Nincsenek ilyen nagy szponzori pénzek, amik csak azt várnák, hogy mi összegyűjtsük őket, és ebből fejlesszük.
Bocsánat, két dolog jutott hirtelen eszembe. Az egyik az, hogy egyébként vannak szerintem szponzorok, csak a legtöbb ilyen iszonyú méltóság deficitet okoz a sportolókban. Tehát olyan, most az ultráról beszélek, hogy olyan előnytelen dolgokat kell érte megtenni három fejpántért, tehát eladni egy személyes felületet, nevezem Instagram, vagy akármi hülye pózok, hülye szövegek, erőltetett izékben kell belemenni, ami szerintem kontraproduktív, zárójel bezárva, erről én is tudnék fejezeteket írni, és fogok is egyszer egy hosszú blogbejegyzést írni, de a másik pedig az, hogy most úgy érzem, hogy egy kicsit összekezded mosni az Atlétikai Szövetségnek a ultra részét és a nem ultra részét a szponzorok örve alatt, de nem baj ez, csak azzal kérdezem, hogy az eredményességben, vagy az eredménytelenségben és az eredménytelenség megmagyarázásában mondjuk a szponzorokra per anyagi támogatásra való hivatkozás az releváns, tehát annak van-e helye, vagy ez ettől független?
Mi félreértjük azt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség miben és mennyiben támogatja az atlétáinkat. Mi azt gondoljuk, hogy Bai Balázsnak adják a szponzorokat, meg hogy Magyar Atlétikai Szövetség fizetést ad neki azért, hogy atléta legyen. Mert ilyet hallottam, hogy sportállásban van a MASZ-nál a beszélgetésben. Nincsenek a MASZ-nak alkalmazottai sportállásban. Elképzelhető, hogy a klubnál, ahol leigazolt versenyző, ott kap egy fizetést, amit egyébként a város fizet, de ezek általában minimális fizetések. De a legtöbb atléta, mint például Bai Balázs, ő neki van egy menedzsere, aki az ő anyagi biztonságát fogja megoldani szponzorokon keresztül, eljuttatja őt a versenyekre, a versenyekért leszervezi a nevezési pénzeket, meg a díjakat, amiket összeszed. Nem a MASZ-nak a pénzéből él. Elképzelhető, hogy az államtól kap egy ösztöndíjat, de én, amikor atléta voltam, én a Magyar Atlétikai Szövetségtől kaptam minden évben egy 2 vagy 3 hetes edzőtábor keretet a tatai edzőtáborban. Illetve az EB bronzérmem után azt hiszem, hogy 80 000 forint jutalmat kaptam. Ezt kaptam a MASZ-tól. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a MASZ ilyen hatalmas nagy pénzekkel támogatja a versenysportot és az atlétákat. Ez egy tévedés. Ha azt gondoljuk, hogy vannak ezek a hatalmas pénzek, amit az Atlétikai Szövetség másoknak ad, és nekünk nem, akkor valószínűleg nem értjük rendesen a rendszernek a működését. De akkor jöjjön az a téma, amivel ki fogom vívni a legtöbb embernek a haragját, és most fogok ellenségeket szerezni. Nem gondolom, hogy az ultrafutás finkfűrészelés, de legyünk tisztában a saját eredményeinkkel, hogy ezek az eredmények hol vannak. Múlt hétvégén volt a 100 kilométeres országos bajnokság, viszonylag jó eredmények születtek, de engem azért érdekelnek, hogy mennyire jó eredmények. Az atléták jó fejek, és a Spiriev család csinált egy pontérték táblázatot, amivel atlétikán belül eredmények összehasonlíthatóak. Ezt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elismeri, ez az IAAF pontérték táblázat, ami alapján ugye 800 métert össze lehet hasonlítani a súlylökéssel, két eredményt azonos szintre lehet tenni. Nagyon jó fejek, és 100 kilométeren megcsinálták ezt a pontérték táblázatot, megnéztem, mennyit futott a magyar bajnok 100 kilométeren, 7 óra 10 perc, ez 915 pontot ér a pontérték táblázat szerint. Megnéztem, hogy 800 méteren mit tud ez az eredmény. 915 pont, 1 perc 54 másodperces 800. Én ennyit futottam gimnazistaként 17 évesen.
Maratonon ez mennyinek felel meg?
Maratonon ez 2.24-nek felel meg.
Az nem rossz. Mármint úgy tekintve, hogy ezzel is lehetne országbajnokságot nyerni, de olimpiára még mindig 10 perccel jobb kéne.
Ezek kiváló amatőr eredmények, amit hobbi futók érnek el, de ezek nem azok az eredmények, amiket a MASZ támogatna. Tehát hasonlítottuk a 800-hoz. 915 pont. Az idei országos bajnok 1175 pontot ért el 800 méteren. Országos bajnokság, tehát nem a ranglista vezető, OB-n. Ez mit jelentene 100 kilométeren? Ez 6 óra 19 perc. 6 óra 19 percet kellett volna futni az országos bajnokságon, hogy azonos eredményt érjen el, mint a 800 méteres országos bajnok. Akit kivittek az Európa-bajnokságra, aki ott jól szerepelt, de ehhez képest ugye egy órával maradtunk el. Ez az egyik. Tehát mondom még egyszer, kiváló eredménynek tartom, bárcsak én tudnék 7 óra 10 percet futni, de lássuk be, ez nem egy nemzetközi szinten jegyzett eredmény. Tehát miért gondoljuk azt, hogy ez egy olyan teljesítmény, amiért támogatás járna?
Kettő. Azt kiszúrtad, hogy mennyi a kvalifikációs szint, mondjuk, pontérték, milyen pontérték felelne meg annak, hogy olimpián kvalifikációs szintet szerezzen valaki?
Ugye nincs értelme, 100 kilométeren nincsen olimpiai.
Igen, de hogyha úgy hasonlítod össze, akkor a maratonnak mennyi a pont szintje?
Nem, ezt most nem tudom megmondani, főleg azért, mert ugye megváltoztatták a rendszert, tehát ugye nem csak időeredményt kell érni, hanem ugye darabszám, emberszám. De hogy lássuk, hogy az összehasonlítást, ugye Bogár Janinak van ugye a 6.31-es országos csúcsa, ez 1111 pont, tehát ez már az a kategória, amit ugye a MASZ jegyezne. Tehát egy 1100 pontos eredményre a MASZ is azt mondaná, hogy hű, ez már valami. A másik, ugye nézzük meg, hogy milyenek voltak ezek a mezőnyök. Tehát lássuk be, hogy azért egyik mezőny sem volt, se 24 óra, se 100 kilométer egy nagyon-nagyon mély mezőny. Tehát női versenyeken egyiken három, másikon négy induló volt. Tehát ezek nem túl jó minőségű mezőnyök. Visszavezet arra a kérdésre, hogy ha ennyi sok ultrafutó van, miért futnak ilyen kevesen az országos bajnokságon? 15 éve ugyanezekről beszéltünk. Hogyan tudnánk embereket országos bajnokságra csábítani? Nem akarnak, nem érdekli őket, nem releváns. Nem az, hogy probléma számukra kiváltani a versenyengedélyt. Ha valaki akarna, akkor elmenne, megcsinálna a sportorvosit, hozná a pecsétet. Megoldható. Egyszerűen nem egy releváns dolog az emberek számára. Herce-hurca nincs számukra előny belőle.
Én azért... Egy UB-ból milyen előnyük van? Miért nem az UB betétszámaként rendezik meg? Csak azért, mert a pályát nem hitelesítik? Vagy miért?
Hát országos bajnokságon az vehet részt, akinek van versenyengedélye.
Értem, de nem? Az UB-n is van egy csomó ember, akinek akár van versenyengedélye, de nem akar elmenni külön egy országos bajnokságra, de ha mondjuk egy UB betétszámaként rendeznék meg, mit tudom, mint egy ilyen szakaszversenyt, érted? Akkor lehet, hogy érdekelni őket. Csak azért kérdezem, nem tudod, hogy nincs belőle előnyük, de egy UB-ból milyen előnye van bárkinek? Az ultrafutásból milyen előnye van bárkinek?
Semmi a presztízsen kívül. Ugye arra versenyre mész el, amit a közösség fontosnak tart, és presztízse van. De még mielőtt elkanyarodunk, tehát a minőségről még egy gondolat, ezt a sztorit Lőv András szereti mesélni, de most az ő tulajival ékeskedve. Ugye női 100 kilométeres világcsúcs. Abe Tomoe, 6 óra 33. Tudod, hogy ez az eredmény hogy született? ha emlékszel erre a sztorira.
2000... Hogy nem ment el, hogy másra készült, a maratonra készült, ugye? És...
Kiváló maratonfutó volt, aki nem jutott be az olimpiai csapatba, negyedikként kipottyant, nem tudott olimpiára menni, jó formában volt, úgyhogy elment és futott egy 100 kilométert, amiből egy bődületesen nagy világcsúcsot futott, senki nem fut a közelében ennek a csúcsnak azóta sem, viszont ő akkor egy teljesen középszerű maratonfutó volt. Ekkora különbség. Tehát egy középszerű maratonfutó tudott 100 kilométeren olyan világcsúcsot futni, aminek a közelében nem megyünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden eredmény az ultrában középszerű. Tehát Kúrosz 303 kilométere az bárkivel, bármilyen számban fölveszi a versenyt, de azért általában nem túl erős mezőnyökben hobbi futók futnak. És ezért is nagyon-nagyon nehéz elvárni a Magyar Atlétikai Szövetségtől, hogy olyan szinten kezelje az ultrafutást, mint ahogy kezeli az atlétikát.
Oké. De akkor miért vannak? Tehát akkor beszéljünk a létjogosultságáról, pontosabban nem is az, hogy legitimek-e, hanem hogy miért kell, hogy legyenek. Tehát mire föl tudja a szélesebb közönség őket idézőjelesen használni. Azt mondtad, hogy ugye a szövetségtől független folyamat az, hogy fejlődik az ultrafutás. Az is, hogy nem a szponzorokon múlik az, hogy ki milyen eredményeket ér el, ha jól vettem ki a szavaidból. Eleve nekem még korábban mondtad, hogy nincs is szükség sem a bizottságra, sem pedig semmiféle új szervezetre, hiszen ez egy hobbi sport, hobbi szintű eredményekkel. Akkor mire van szükség? Semmire?
Jó. Vegyük az utcai futást. Utcai futás népszerű, egyre népszerűbb, egyre többen futnak. Magyar Atlétikai Szövetségnek köszönhető ez? Nem. Nekik semmi közük nincsen hozzá. Haszonélvezői? Hát minimális szinten, annyiból, hogy ezek a szülők, akik futnak, majd a gyerekeiket elküldik atlétizálni. Van egy ilyen marginális áthatás, de nagyon kevés. Vannak szponzorok az utcai futás körül? Rengeteg. Nézd meg a BSI versenyeket, a BSI ezekből a szponzorokból él. Lecsapódik ez a szponzori pénz az Atlétikai Szövetségnél? Nem. Atlétikai Szövetség szponzorok nélkül működik, vagy nagyon kevés szponzorral működik. A hobbi sport meg a profi sport között nincsen áthallás. Minimális az ide-oda haszon. És ugyanez van az ultrafutásnál. Van az ultrafutásnak egy szélesebb bázisa, ez a szélesebb bázis eljár rengeteg versenyre, csanya versenyeken vannak szponzorok, sok ember van, Ultra Balatonnak vannak szponzorai, az Ultrafutó Bizottságnak nincsenek szponzorai. Csanyánál vannak az emberek, Mukinál vannak az emberek, ők futnak sokan, a szélesebben vett közösség, és ezeknek az embereknek semmi kapcsolatuk nincsen az Ultrafutó Bizottsággal. És számukra nem releváns, hogy mi történik az Ultrafutó Bizottsággal. Az Ultrafutó Bizottságnak meg az a feladata, hogy azt a néhány embert eljuttassa a világbajnokságra.
Igen, de az a néhány eljuthatott ember a világbajnokságra, mondjuk a három legeredményesebb férfi futó és a három legeredményesebb női futó, az milyen hatást gyakorol a szélesebb közönségre? Mi hasznunk van ebből, hogy mondjuk XY VB-n szerepel?
Annyi hasznunk van belőle, hogy a pozitív sajtó embereket fog elcsábítani, és elkezdenek majd sportolni, és elkezdenek ultrát futni. Ilyen szempontból a nemzetközi sikerek azok nagyon-nagyon hasznosak a szélesebb közönség számára. Mondjuk így, hogy az az erkölcsi profit, amit megtermel a válogatott egy jó EB-VB szerepléssel, amiből utána a sajtó lesz, azt annak utána Muki lesz a haszonélvezője, mert hozzá fognak menni az UB-re futni. Erre mondhatjuk azt, hogy ez igazságtalan, de ez így működik, viszont az a futó, Bódis Tomi, meg Csécsei, meg Marázs Zsuzsi, ők személyesen hasznot fognak húzni abból, mert ők azok a szponzorálható versenyzők, akik mögé ténylegesen valódi szponzorok be fognak állni, nem csak mecénások. Még egy gondolat a sajtóról, mert a kerekasztalatokban erről nagyon sok szó esett. Azt gondoljuk, hogy a MASZ csinálja Bai Balázsnak a sajtóját. Mert ugye erről nagyon sok szó esett, hogy hírverés.
A PR-ját, ugye? Inkább így mondjuk.
PR-ját. De hát nem. Tehát Bai Balázsnak ez a saját menedzserének a feladata. Az atlétikai szövetségnek nincs arra kapacitása, hogy ezzel foglalkozzon. És akkor, hogyha már számokról van szó, ugye az a gondolat, amiről beszéltetek, hogy létrehozni egy új szövetséget, ami a szélesebben vett tömegbázissal foglalkozik, és hogy 20 millió forintból fog majd ez működni. De komolyan, tehát hogy 20 millió forintot fog a beszedett tagdíjakból visszaforgatni? De hát hogyan? Tehát fölveszel két alkalmazottat, mindegyiknek fizetsz legalább 500 000 forintot havonta, mert elvárod tőle, hogy szponzorokat gyűjtsön, tehát komoly munkát akarsz tőlük. Az a 500 000 forint az ugye rögtön már 6 millió éves szinten, járulékokkal együtt már 8 millió, két ilyen embert fölveszel, akkor elvitt 16 milliót. Akkor a beszedett 20 milliótból már csak 4 millió marad. Tehát nem látom, hogy ez számszakilag hogyan jön ki. Továbbá nem látom, hogy mit fog ez az újonnan létrehozó szövetség elérni. Tehát, hogyha az a feladat, hogy a szélesebb tömegbázisból behozott pénzekkel segítsük az elitet, akkor tehát, hogy a tömegbázis ebbe miért fizetne bele? Tehát, hogy én, ez megint csak egy támogatás, ugye? Én mint sportoló, miért fizetek be 5000 forintot azért, hogy utána abból egy válogatottnak vegyünk mezt? Érted mi a problémám? Én mit kapok belőle?
Persze, teljesen világos, de akkor fordítsuk meg ezt a problémát, vagy nem is probléma, hanem inkább egy nyitott kérdés, hogy nem tudom, azt például legyűjtötte, de hogy a Csécsei Zolinak a 279 kilométeres 24 órás újországos csúcsa, az mondjuk hány pontnak felel meg?
24 órára nincs meg ez a pontértéktáblázat, ezért csak a 100 kilométert vettem elő, nem akartam én...
Jó, nem probléma, de ugye a Zoli azt mondta ezen a beszélgetésen, hogy ha X mennyiségű pénz per támogatás állna rendelkezésre, akkor kijönne a 280, ha még több, akkor 290, és hogyha még több, akkor akár 300 is, tehát akár Kúrosznak a csúcsa is megdönthető, hogyha ez mondjuk, nem tudom én, iszonyú fontos lenne a világ előrevitelét tekintve, de tegyük fel, hogy fontos.
Oké. Okay. Én nem akarok. Nem értek egyet vele. Két okból nem értek egyet vele. Egyrészt, mert a 300 kilométer az egy űreredmény, ne dobálózzunk a 300 kilométerrel ilyen könnyedén, mint hogyha bárki tudna 300-at futni, csak pénzkérdése lenne. Nem az, egyáltalán nem az. Kettő. Nem akarok mindig a saját példámmal kacérkodni, de én egyetemre jártam, és mellette heti 20 órában dolgoztam, és közben sportoltam, és kijutottam az olimpiára. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent csináltam, pénz nélkül. És még csak nem is volt teljes ösztöndíjam az egyetemre, dolgoznom kellett, hogy ki tudjam fizetni az egyetemet. Tehát ez a... Nyilván van egy pont, amin túl az ember nem tud önerőből jutni. De mindent pénzzel egyenlővé tenni, ez szerintem egy kis túlzás. Nagyon-nagyon sok mindent meg lehet önerőből csinálni. Ha megnézel egy atlétikai világbajnokságot, megkockáztatom neked, hogy az ott futó emberek 90%-ának a legfőbb szponzora az ő anyukája, meg az apukája. És nem valamelyik sportszergyártó cég.
De akkor összegezve, mit mondasz? Nem mint javaslat, hanem hogy neked mi az a három vázlatpontod, amiben ezt a vitát látod, meg tudod határozni, és le tudod zárni a magad részéről. Mik a megállapításaid?
Ugye ez a legnagyobb probléma, mert kérsz tőlem egy előremutató gondolatot, amivel megoldom a problémát.
Nem, egyáltalán nem. Én nem kérek semmi progressziót, pont azt várom, hogy azt mondd, hogy nem tudom, mint a presszer mondta, akkor kérdeztem tőle egyszer, hogy mit tanácsol a pályakezdő zenészeknek, akkor ő azt mondta erre, hogy nem azt mondom neki soha, hogy külföldön folytassák, hanem hogy itthon hagyják abba.
Az atlétikai bizottság körüli vita 15 év múlva is pont ugyanez lesz. Ugyanúgy nem fog senki indulni az OB-n, ugyanúgy nem lesz pénz a szövetségnek, ugyanúgy filérekből gazdálkodunk, és ugyanúgy fosiban kell megoldani a VB-re való kijutást valakinek a hátsó ülésén. Ez egyszerűen ilyen, mert ez egy ilyen sport. és nem látom azt, hogy majd hirtelen jön valami óriási nagy változás, ami által ez megváltozhat. Lehet, hogy nem 1 millióból fog gazdálkodni, hanem 2-ből vagy 3-ból, de én nem látom azt, hogy itt valami hatalmas nagy változás jön. Amiben jön változás, az a tömegbázis. Tömegbázis nőni fog, egyre többen fognak jönni, ezeket a versenyrendezők fogják kihasználni, nagyon klassz versenyek lesznek, egyre több szuper verseny, és a verseny szervezők közötti verseny fogja majd a mezőnynek a minőségét följavítani azáltal, hogy egyre jobb lehetőségeink lesznek. De ez nem feltétlenül csapódik ki az eliten, mert az elit az csak néhány ember. Nagyon számít, hogy az elitet képviselő versenyzőknek milyen személyisége van. Mert a pénzt a személyiség fogja behozni, nem feltétlenül az eredmény. Nézzük meg Lubits Szilvit. Szilvi az elmúlt néhány évben nem tudta azokat az eredményeket hozni, amiket szeretett volna, viszont Szilvinek van egy sugárzó személyisége, van egy népszerűsége, van Szilvi minden, amire egy szponzornak szüksége van. Szilvi anya, orvos, kiváló futó, nő, gondoskodó, jószívű, egy barát. És ilyen szempontból Szilvinek nem kell világbajnokságot nyernie ahhoz, hogy megnyerjen maga köré embereket, hogy el tudja adni a könyvét, hogy szponzorokat tudjon gyűjteni, hogy figyeljenek rá. Ilyen szempontból az, hogy valaki mennyire jó futó, az csak részben releváns. Tehát 2.79-re se fog feltétlenül sorban állni a szponzor, de még a 300-ra sem. Kell mellé egy olyan fajta személyiség, ami nincsen mindenkinek. És bocsánat, hogy ezt mondom, de az eladható termékbe, már pedig egy szponzornak egy eladható termékkel, a sporteredmény önmagában még nem elég. Amellé tenni kell egy személyiséget is, és a kettő együtt egy csomagban működik. A szponzorok elvárják tőled ezeket a fasz megjelenéseket, és nekem volt egyszer egy szponzorom, olyan idióta dolgokat kellett csinálnom, elmennem kedden reggel Bicskére óvodai futóversenyt előni, mert ők szponzorálták a bicskei önkormányzatot. És akkor ott álltam, hogy komolyan ezért hagyom ki az edzést, mert Bicskére jöttem futóversenyt előni. Igen, ilyenek vannak. Ez így működik, de ha szponzorod van, akkor a szponzor valamit kér tőled, nem csak egy jó eredményt, hanem az arcodat, és ebben benne van az, hogy amit Szilvi csinál, igen, Szilviből egy van, kettőt már nem bír el a piac.
Egyébként téged ez szokott zavarni, ez a kicsi eredmény, nagy hang. Látsz ebbe tendenciát? A ultrában persze, hogy van nyilván itt a szponzorát, meg nem tudom én, ilyen leszerződtetett Insta huszárok, azok ebbe utaznak, de hogy úgy élversenyzőknél ezt látod?
Hát élversenyzőknél nem, de van egy-két ember, aki az ultrafutásban ebből él, és ez, igen, ez tud bosszantani, amikor emberek egy középszerű, vagy ilyen megrendezett eredményt, ilyen félig kamu versenyen elért eredményt harmadik helye 3 indulóból lehozatják a Fejér megyei hírlapban, majd aztán azt a körbe plakátolják a világot, az bosszant, de nem mondom, hogy ők ártanának a sportnak, egyszerűen csak így a saját méltóságoknak ártanak, tehát nevetségessé teszik magukat. Én nagyon szomorú vagyok, hogy kikerültem a magyar ultrafutásnak az életéből, és én tök remélem, hogy én oda vissza tudok kerülni. Én egy ilyen kvázi elfeledett ember vagyok, ami nyilvánvaló, tehát 12 éve nem vagyok otthon. Miért is emlékezne rám bárki, de tervezem a nagy visszatérést, és majd jön, és majd ott leszek.
Egyébként ultrásként azért te nem csak mint futó tetted le valamennyire a névjegyedet, akár ebből a spártai beszámolóval, akár magával a teljesítésekkel, hanem ugye a Terep 100 az egy referencia verseny, tehát azért azt mégiscsak összehoztad. Ki volt a társrendező, vagy kivel csináltátok?
A legelején abszolút az én saját szüleményem volt, és a Tapir volt a legnagyobb segítségem, aztán idővel Nagy Peti szállt be, és Nagy Peti volt, aki segített. Egyrészt nagyon büszke vagyok arra a versenyre, mert az a verseny önmagában, illetve a mellé rendezett Terep Ultra Kupa hozott be rengeteg embert az ultrafutásba, akik egyébként korábban nem futottak. Tehát olyan emberek, akik túrázgattak, meg nézegették a futókat, de maguk nem futottak, és aztán elkezdtek futni. Tehát én a terepfutásban az utánpótlást nem onnan látom, hogy akik rövideket futnak, egyszer csak elkezdenek hosszabbakat futni. Ez az egyik módja az utánpótlásnak, hanem azok is utánpótlásnak számítanak, akik hosszúakat gyalogolnak, majd egyre gyorsabban majd belefutnak. Ugye azok a teljesítmény túrázók, akiknek affinitásuk van a gyorsabb menetelhez. Ezért a terepfutásban szerintem két irányból jön az utánpótlás. És én nagyon örülök annak, hogy ezt annó megcsináltuk. Azt is belátom, hogy igazából jó, hogy én ebből kikerültem, mert én nem tudtam volna azokat a fajta versenyeket megcsinálni, amiket Csanya. Nekem az én stílusom az a viszonylag puritán verseny, amit barátok rendeznek barátoknak, high-tech menőzés nélkül, szponzorok nélkül, űrkaják nélkül, ahol az egész arról szól, hogy minden csak a futónak, profit nélkül. Profit nélkül persze meg nyilván nem lehet ezt sokáig csinálni, mert ez az embernek a hobbija, amíg van pénze ezt csinálni, addig csinálja. Én azt gondolom, hogy ú, de jó, hogy volt terep 100-as, de jó, hogy nem kellett szembesülnöm azzal, hogy megölöm a saját versenyemet néhány évvel később.
Záró kérdés, ami egy nagyon nagy fejezetet nyitna meg, de valahogy ide kötődik, és csak egy rövid reagát szeretnék rá, hogy minthogyha ezek a eddig tárgyalt problémák, amik az aszfaltos ultrafutásnál vannak, a terepben, mintha nem lennének, tehát jó, persze ott is vannak válogatottak, akinek nehéz a kijutás, akármi, de hogy az egy tök más, nyugodtabb közegnek tűnik egy sokkal problémamentesebb társaságnak, és nem csak a vezetőire, vagy a vezető személyiségre gondolok, hanem magára a közösségre. Tehát, hogy ott nem foglalkoznak ilyen dolgokkal egyszerűen. Mennek a természetbe, csinálják a túrákat, versenyeket, teljesítménytúrákat, stb. Szia!
Ez egyébként igaz, és azt gondolom, hogy ma már az ultrafutók többsége ott a terepen van, és nem pedig az aszfalton. Terepen nincsenek standard távok, nincsen standard távon rendezett világverseny, még akkor is, ha van világverseny. Nehezen összehasonlítható eredmények vannak, sok verseny elfér a naptárban, korlátozott számú ember fér el az erdőben, ezért sokkal hangulatosabbak ezek a versenyek szerintem. Nyilván egy Ultra Balaton hangulata nem lesz olyan, mint egy 100 fős börzsönyi versenyé. És igen, benne van az, hogy egyszerűen csak szebb a természet, és nyugodtabbak vagyunk, amikor a medvehagymás mezőn futunk, mint amikor aszfalton. De ez egyébként való igaz, hogy látszólag sokkal kevesebb a konfliktus a terepfutók között, bár megmondom azt, hogy amikor bemész a terepfutók közé a Facebookon, akkor valójában ott is ugyanúgy folyamatosan megy a feszültség. Csak más miatt. Ott nem az atlétikai szövetséget csesztetik, hanem a versenyszervezőket, a frissítő hiányát, a versenyrendezők egymást. Egyébként, ami számomra a legelképesztőbb a terepfutó közösségben leginkább, az az, hogy ahogy a versenyrendezők egymást fúrják és ássák alá a szélesebb közönség előtt. Ez a nagyobb gond szerintem, mint a versenyzők közötti konfliktus.
Norvégiában tapasztaltál bármilyet a norvég futó, amatőr futó életben? Versenyszervezők fúrása, versenyek?
Nem. Ott, ahol én futottam, mindig béke volt. Egyszer futottam egy 80 kilométeres hegyi versenyen Norvégiában, és megkérdeztem, hogy na de hát mennyi a szintidő? Mondták, hogy hát hogy értem, hogy mennyi a szintidő? Hát mikor zár a cél? Hát amikor bejön az utolsó futó. Na de hát nincsen, hogy egyszer csak zárnak, összepakolnak, hazamennek? Nem, mindenkit megvárunk, de hát 15 óránál senki nem szokott kinn lenni tovább.
Ennyi volt a második rész, nyilván az elsőt már abszolváltátok. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt, ezzel is Monspart Sacira emlékezve, aki a Hospice nagykövete volt és a Hospice házban hunyt el. Valamint itt dobom be az éterbe azt az ötletet, amit sok futó javasolt már, Nevezetesen, hogy a nyugati téri felüljárót nevezzék át Monspart Sarolta felüljárónak, hiszen Saci évtizedeken át ott állt a kaptatón és bíztatta a futókat, akár a Budapest Maraton 38. kilométerénél, vagy a félmaratonok 17. kilométerénél. Ha egyetértetek, bombázzátok meg a főpolgármesteri hivatalt, az ő kezelésükben van ez a felüljáró, ha még el nem bontják, főpolgármester@budapest.hu. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.